Welcome to Thus Saith the Lord God,
the Hungarian radio program heard every Sunday morning from 11 a.m.
on this radio station,
WWDB 860 a.m.
Jó napot kívánok! Műsorunk címe Így szól az Úristen. A Bibliát olvassuk hétről hétre ugyanebben az időpontban. Ezen kívül ige hirdetéseket is hallgatunk, és különböző szerzők, szíverősítő, lélekemelő írásaiból is felolvasunk. Kérem, tartsanak velünk! Mai napon először az első Zsoltárral imádkozunk, Márk evangéliumának 13. fejezetét olvassuk, és meghallgatjuk nagy tiszteletű Dávid János advent második vasárnapjára szóló igehirdetését. Az igehirdetést követően a Szent Háromságról hallunk, és az atanáziuszi hitvallást frissítjük fel emlékezetünkben. Befejezésül a 119. Zsoltár néhány versével imádkozunk, és az ember hármas mi voltáról hallunk Ágoston Sándor írásából. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és megtartásán. Zsoltár, Takács János fordításában.
Boldog ember, igazi férfi, aki nem járt az istentelenek tanácsa szerint, életmód folytatásában nem az elvetemült istentelenségtől indítatva vett irányt, aki nem rendezkedett be a bűnösök útján, vagyis nem a bűnözés szempontjából mérlegelte a dolgait, és nem ült be a csúfolódók székébe, nem vette be a csúfoló tanítást, hanem az Úrnak törvényében volt az ő akarata, arra szánta oda az akaratát, s abban lelte gyönyörűségét. S a jövőben is a legnagyobb gondossággal fog arra ügyelni éjjel-nappal. Olyan lesz ez, mint a vizek áramlása mellé ültetett fa, ahol a jó megoldás a helyes kiút van, megadja majd az ő gyümölcsét a maga idejében. A levele nem hullik majd le, és mindezekben, amit csak csinál, igen jó előmenetele lesz, minden jól fog sikerülni, és nagyon boldog lesz. De nem így van az elvetemült, istentelenek dolga. Semmiképpen nem ilyen, hanem olyan, mint amikor a szél a mindenféle hulladékot lesodorja a föld színéről. Éppen ezért nem állhatnak majd meg az istentelenek az ítéletben, sem pedig a bűnözők az igazak tanácsában, azoknak tanácsülésén. Mivel hogy ismeri az Úr az igazak útját, az istentelenek útja pedig teljesen tönkre megy, véglegesen elpusztul.
Evangéliuma 13. rész. Mikor pedig a templomból kiment, mondta neki egy az ő tanítványai közül: Mester, nézd, milyen kövek és milyen épületek. Jézus pedig felelvén mondta neki: Látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad kő kövön, amely le nem romboltatik. Mikor pedig az olajfák hegyén ül a templom át ellenében, megkérdezték őt magukban Péter, Jakab, János és András. Mondd meg nekünk, mikor történnek meg ezek, és mi lesz a jel, amikor mindezek beteljesednek. Jézus pedig felelvén nekik, kezdé mondani: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik azt mondják, én vagyok, és sokakat elhitetnek. Mikor pedig hallani fogtok háborúkról és háborúk híreiről, meg ne rémüljetek, mert meg kell lenniük, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, és lesznek földindulások mindenfelé, és lesznek éhségek és háborúságok. Nyomorúságoknak kezdetei ezek. Ti pedig vigyázzatok magatokra, mert törvényszékeknek adnak át titeket, és gyülekezetekben vernek meg titeket, és helytartók és királyok elé állítanak, én érettem, bizonyságul őnekik. De előbb hirdettetnie kell az evangéliumnak minden pogányok között. Mikor pedig fogva visznek, hogy átadjanak titeket, ne aggodalmaskodjatok előre, hogy mit szóljatok, és ne gondolkodjatok, hanem ami adatik nektek abban az órában, azt szóljátok. Mert nem ti vagytok, akik szólotok, hanem a Szent Szellem. Halálra fogja pedig adni testvér testvérét, atya gyermekét, és magzatok támadnak szülők ellen, és megöletik őket. És lesztek gyűlöletesek mindenki előtt az én nevemért. De aki mindvégig megmarad, az megtartatik. Mikor pedig látjátok a pusztító utálatosságot, amelyről Dániel próféta szólott, ott állani, ahol nem kellene, aki olvassa, értse meg, akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre. A háztetőn levő pedig le ne szálljon a házba, se be ne menjen, hogy házából valamit kivigyen, és a mezőn lévő haza ne térjen, hogy ruháját elvigye. Jaj pedig a terhes és a szoptató asszonyoknak azokban a napokban. Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, mert azok a napok olyan nyomorúságosak lesznek, amilyenek a világ kezdete óta, amelyet Isten teremtett, mind ez ideig nem voltak és nem is lesznek. És ha az Úr meg nem rövidítette volna azokat a napokat, egyetlen test sem menekülne meg. De a választottakért, akiket kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat. Ha pedig akkor ezt mondja nektek valaki, íme itt a Krisztus, vagy íme amott, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet még a választottakat is. Ti pedig vigyázzatok, íme előre megmondottam néktek mindent. De azokban a napokban, azután a nyomorúság után, a nap elsötétedik és a hold nem fénylik, és az ég csillagai lehullanak, és az egekben levő hatalmasságok megrendülnek. És akkor meglátják az embernek fiát eljönni felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. És akkor elküldi az ő angyalait, és egybegyűjti az ő választottait a négy szelek felül, a föld végső határától az ég végső határáig. A fügefáról vegyétek pedig a példát. Mikor az ága már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, hogy el nem múlik ez a nemzetség, amíg meg nem lesznek mindezek. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Arról a napról és óráról pedig senki semmit sem tud, sem az égben az angyalok, sem a fiú, hanem csak az atya. Figyeljetek, vigyázzatok, és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jöjj el az az idő. Úgy, mint az az ember, aki messze útra kelve, házát elhagyván és szolgáit felhatalmazván, és kinek-kinek a maga dolgát megszabván, az ajtónállónak is megparancsolta, hogy vigyázzon. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, estejé vagy éjfélkor, vagy kakas szókor, vagy reggel. Hogyha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. Amiket pedig nektek mondok, mindenkinek mondom, vigyázzatok!
Nagytiszteletű Dávid János advent második vasárnapjára szóló igehirdetése az eredeti hangfelvétel 1969-ben készült.
És meglátják az embernek fiát eljönni nagy hatalommal és dicsőséggel. Eddig az ige. Nagy hatalommal és dicsőséggel. Nagy hatalommal és dicsőséggel. Látják meg a föld minden nemzetségei, amikor az embernek fia eljön. Advent van, és ahogy a múlt vasárnap mondottuk, az advent az várakozást jelent valakinek az eljövetelére való várás. Az első advent volt 2000 évvel ezelőtt, illetve az azt megelőző időszak volt az első advent. Jézusnak a betlehemi megjelenését megelőző időszak, amikor a messiást várták, a messiás eljövetelét várták. A samáriai asszony is egy ilyen messiás váró volt, és ő így is beszélgetett ott a kútnál, hogy ő tudja, hogy a messiás eljövendő, és számtalan más példa, a példatárban elénk állítja, ezt az első adventet. Ma pedig a második adventben élünk állandó jelleggel, mindig. Tudnélik, az embernek fia másodszori megjelenését, eljövetelét várják, akik várják. Nem hagyott kétséget Jézus afelől, hogy ő újból eljön, és azt is előre megmondotta, hogy az ő második eljövetele nem lesz hasonlatos az elsőhöz, amikor önmagát megalázva, emberi formát vévén föl jelent meg, amikor Heródes csapatokat küldhetett a fölkutatására és megöletésére, amikor szaladnia kellett a szüleivel együtt, amikor el lehetett fogatni, le lehetett tartóztatni, és ő hagyta, hogy keresztre is feszítsék, ahol meg is hal, ami után fel is támadott. De még mielőtt keresztre feszítették volna, világosan, félremagyarázhatatlanul, nagyon-nagyon érthetően mondotta meg, mindenkinek mondotta, és mondja, hogy vigyázzanak, ti pedig vigyázzatok, mert eljön egy időpont, amikor az emberek sírni fognak, azt mondja, sír a föld minden nemzetsége, amikor feltetszik az ember fiának jele az égen, és meglátják az embernek fiát eljönni a felhő állapotban, azt mondja, nagy hatalommal és dicsőséggel. Azt is tudjuk, hogy amikor ő eljön, akkor lesz az ítélet, mert hiszen az ő angyalai egybe gyűjtik az ő választottait, jobb kéz lesz, bal kéz lesz, ki maga dönti el, hogy melyik oldalra kerül, vagyis ítélet lesz. Akkor az Isten visszafizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Hát ez a kijelentés. A helyzet pedig az, hogy ma már kevesen hisznek abban, hogy ő újra eljön, sőt, hogy hatalommal jön el, mégpedig nem akármiféle hatalommal, hanem nagy hatalommal, és dicsőséggel, doxával, dicsőültséggel jön el. Aminek az okát abban találjuk meg, hogy az emberek visszaértnek azokkal az útravalóként adott kegyelmi ajándékokkal, amelyeket az Istentől kaptak. Az emberek el vannak hitetve, és bizonyos dolgokat az emberek egész egyszerűen nem akarnak tudomásul venni. Az adventnek fontos tudnivalója, hogy az advent meg a karácsony is nem tartozik abba a vonatba, hogy ha akarom, így van, ha akarom, másképp van. Teljesen független attól, hogy valaki mit akar, vagy mit nem akar. Tudnélik, egy nagy csomó olyan dologgal vagyunk körülvéve, amik egész egyszerűen úgy vannak, akár tetszik neki, akár nem. Az emberek csak ki kéne nyitni a szemét, hogy ezt észrevegye. Akár tetszik neked, akár nem tetszik, pillanatnyilag süt a nap, besüt az ablak. Akár tetszik, akár nem, és nem tudsz rajta változtatni. Az elejtett tárgyak akár tetszik neked, akár nem lefele esnek. Ha egy ceruzát elejtesz, az le fog esni a földre. Akár tetszik neked, akár nem. A földi testeink elhervadnak, akár tetszik neked, akár nem. Az emberek mezítelenül jönnek a világra, akár tetszik nekik, akár nem. És mezítelenül mennek el a világról, akár tetszik nekik, akár nem. A nyár után ősz jön, Az ősz után tél és hideg, akár tetszik neked a hideg, akár nem. És az új év után új esztendő jön, amíg a kegyelem ideje tart, akár tetszik neked, akár nem. És lehetne sorolni az ítélet napig valóban, hogy egy nagyon nagy sor dolog van, ami egész egyszerűen úgy van, akár tetszik neked, akár nem. A Mesiás már megszületett 2000 évvel ezelőtt, akár tetszik neked, akár nem. Akár hiszed, akár nem. És a Mesiás újból eljő, akár tetszik neked, akár nem, akár hiszed, akár nem, akár nem akarod, egyáltalán nem számít. És ítélet lesz, akár tetszik a világnak, akár nem, akár hiszi a világ, akár nem hiszi. Amikor az Isten igenis visszafizet mindnyájunknak a saját tulajdon cselekedeteink szerint. És más világ is van, akár hiszed, akár nem, akár tetszik, akár nem, és harmadik világ is van, és örökkévalóság is van, akár hiszi a világ, akár nem, akár tetszik, akár nem, akár mesének mondják, akár elfogadják, mint valóságot. Tudjuk, ez egész egyszerűen van, ez nincs a szabad akaratunkhoz kötve. Azért, mert az Isten adott egy nagy csomó dolgot, ami a tetszésünktől függ, azért nem kell azt beképzelni, hogy most már minden a tetszésünktől függ, tűnik az emberek ebbe a hibába esnek. Az, hogy valaki üdvözül-e, vagy nem üdvözül, az attól függ, hogy tetszik-e neki az üdvösség, vagy nem tetszik. Valaki hisz az Istennek, vagy nem hisz az Istennek, az bizony az ő tetszésétől függ, az ő akaratától függ. Ha arról van szó, hogy valamit választhatsz, akkor világos dolog, hogy azt fogod választani, ami neked tetszik. Ha ebédet vagy, és kínálnak kétféle hús, világos dolog, azt fogod választani, ami neked tetszik. Esetleg mind a kettőt fogod választani, mert neked mind a kettő tetszik, vagy egyiket sem fogod választani, mert egyik se tetszik. Szabad akaratod van, arra nézve, hogy válasszál lehetőségek között. A földi életben az egész kereskedelem erre van felépítve, hogy az emberekkel megkedveltessék az árut, olyannak mutassák, hogy az tetszen. És akkor, ha tetszik neki, akkor megveszi. És mi ezt nagyon hozzá vagyunk szokva. És mi azt hiszük, hogy most már minden így van, hogy ha nekünk tetszik, vagy ha nekünk nem tetszik, akkor úgy lesz. Ugye, ha valakinek nem tetszik az az ötlet, hogy van Istennek országa és üdvösség, hogy azért, mert neki ez nem tetszik, hogy akkor ettől nem lesz Istenek országa és üdvösség. Vagy ha valakinek nem tetszik Jézus, aki a Krisztus, hogy akkor antikrisztusi módon nyugodtan tagadhatja, hogy Jézus a Krisztus. Ez nem igaz. Tehát az ő eljövetele is így van, az advent is így van, a karácsony is így van. Megszületett a megváltó, megszületett a Mesiás, akár tetszik, akár nem. Te is megszületél erre a világra, akár tetszik, akár nem. És még csak azt sem mondhatod, hogy te magadnak választottad azt a testet, amiben megszülettél. Hanem kaptad azt a testet, nem tudsz rajta változtatni. Az Úr pedig eljön nagy hatalommal és dicsőséggel. Nem tudsz rajta változtatni. Csak az jöhet nagy hatalommal és dicsőséggel, aki maga is nagy, ő pedig nagyobb minden teremtménynél. Akik nem hiszik a második adventnek a valóságát, azok azért nem hiszik, mert ők azt hiszik, hogy ők a nagyobbak. Régi dolog, hogy aki az Isten elé járul, annak tudnia kell, hogy nem lehet egy kalap alá venni a teremtőt a teremtményeivel. A teremtőd még a legnagyobb teremtményével sem lehet, még csak össze sem hasonlítani, sem nagyság, sem hatalom, sem dicsőség tekintetében. Egyedülővé az ország, pontosabban a királyi uralom, amit a Bietyánkban országnak mondunk. Egyedülővé a királyi uralom. És a hatalom, és a dicsőség, mind örökké, mondjuk a mi atyánkban, és rátesszük azt, hogy Amen, hogy úgy van, úgy legyen. Ez pedig elvitathatatlanul tény, nem attól függ, hogy valaki elismeri vagy letagadja, felette szavaz vagy ellene szavaz. Ez egész egyszerűen van, aki ő eléje járul, az nem tagadhatja ezt. 95. Zsoltárban találunk erre követendő példát az első 7 versben, hogy hogyan mehetünk elébe annak, aki eljövendő. Idézem, jöjjetek el, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának. Menjünk elébe hálaadással, vigadozzunk neki az engedezésekkel, mert nagy Isten az Úr, nagy király, minden Istenen felül, akinek kezében vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi, aki a tenger, és ő alkotta is azt, és a szárazföldet is az ő kezei formálták. Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre, az Úr előtt, a mi alkotónk előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei, és az ő kezének juhai vagyunk. Vajha ma hallanátok az ő szavát. Eddig az idézet. Nagy Isten az Úr. Az előbb azt mondottam, hogy mi születtünk erre a világra, mezítelenül. Ezt természetesen úgy kell érteni, hogy a testeink születtek meg az édesanyáinkon keresztül, ami tulajdonképpen világra jövett el az Istentől. Senki más nem született, csak az egyszülött fiú. Ő rajta kívül mindenki más teremtmény, teremtetett és nem született. Világossá teszi még az Athanáziuszi hitvallás is, amit reméljük mindenki hallott vagy olvasott már. Például a beszédek könyvének a 8. részéből, idéző a 22. verstől a 31-ig annak meglátására, hogy bizony ki van jelentve, hogy a fiú született egyedül. Idézem, az Úr, és ez a fiúnak a hangja, az Úr az ő utána kezdetéül szerzett engem az ő munkái előtt régen. Örök időktől fogva felkelettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva. Mikor még semmi mélységek nem voltak, születtem vala. Mikor még semmi források vízzel teljesek nem voltak. Minek előtte a hegyek leülepedtek volna a halmoknak előtte, születtem. Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket és a világ porának kezdetét, mikor készíti az eget, ott valék, mikor felveti a mélységek színén a kerekséget, mikor megerősíti a felhőket ott fent, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai, mikor felveti a tenger határait, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá a földnek fundamentumait, mellette valék, mint kézműves, és gyönyörűsége valék minden nap, játszva ő előtte minden időben, játszva az ő földjének kerekségén, és gyönyörűségét lelve az embernek fiaiban. Eddig az idézet. Tehát az is pontosan meg van jelentve, hogy ennek a világnak, ennek a földnek a formáltatása, a kialakulása, a létrehozása, a levettetése előtt született az az ő születésnapja, és nem Betlehem. Betlehem az ő e világra jövetelének a napja. Az ő atya még nála is nagyobb, a fiúnál is nagyobb. Hogy ki nagyobb? Egy igen fontos dolog. János Evangélium 10. részéből nézem a 29. és 30. verseket. A megint kijelentés, ó vaj, ha meghallanád az ő hangját, idézem. Az én atyám, mondja a fiú, aki született tőle, és azért atya, mert ő született. Az én atyám, aki azokat nékem adta, az ő juhairól beszél, az övéiről. Azért atyám nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki a juhokat azért atyámnak kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Noha egy az atyával, mégsem nagyobb nálánál. Mégis joggal mondhatja, hogy ő nagy hatalommal és dicsőséggel jelenik meg, mert ő nagyobb a teremtményeknél, de önállánál az atya még nagyobb. Mint ahogy az előbb felolvasott Márk 13-beli igékből is láttuk, hogy azt a napot senki sem tudja, csak az atya egyedül, amikor az ő megjelenése bekövetkezik. Hát ennyire világosan tisztázza előttünk, teremtmények előtt a fiú az ő helyzetét, hogy ő milyen nagy, és mennyivel kisebb ő az atyánál. És erre mi teremtmények, akik teremtettünk, az ember teremtette az Isten, ezt tudomásul kéne venni. Így van megírva a hatodik napnak a törvényében. Mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságára. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonyá teremté őket. Teremté őket. Mi teremtmények vagyunk emberek. Noha vannak olyanok, akik mégis születnek az Istentől, de ezeknek először felülről kell fogantatni, hogy így eljuthassanak a fiúnak a hasonlatosságára. Valamikor nagyon régen tisztáztuk mi már ezt, csak a valóság lekicsélésének a bennünk lévő szelleme miatt ugye elmosódnak ezek, és mint a bukott diáknak mindig újból idézni kell a régi leckét, hogy az ember mégis születhet az Istentől, ha előzőleg felülről fogantatik. Ne tévesszük össze, mert ami hústestől született, mondja Jézus, az hústest és nem ember. Tehát amikor a hústest születéséről beszélünk, mert az ember az teremtetett az Istentől, a hatodik nap törvényének megfelelően. Tehát ennyire világosan és tisztán elénk állítja ezt, és erre a megrögzött bűnösök, mi emberek, hajlandók vagyunk beképzelni, hogy mi vagyunk nagyobbak, mint az Isten. Beképzeljük, hogy mi félre tolhatjuk az Isten minden további következmény nélkül. Elképzeljük, hogy mi letagadhatjuk az Isten teljesen nyíltan, minden következmény nélkül. Az Isten semmit nem csinál, nem tapossa agyon az olyan embert, aki tagadja őt. Tegyük hozzá, hogy nem rögtön. De hogy a bűnös nem marad büntetlenül, az teljesen világos és biztos az Istennek a szavából, csak hogy a büntetésnek napja van, ideje van, szezonja van, az Isten ráér leszámolni az ő ellenségeivel, ráér ítéletet tartani, noha sürgetik a szentek, akik az ő dicsőségében vannak, hogy mikor jön már el az ítéletnek a napja, ő mégis vár azzal, hogy leszámoljon azokkal, akik az ő ellenségei, akik azt hiszik, hogy ők nagyobbak, hogy a teremtmények nagyobbak, mint a Teremtő, akik azt hiszik, hogy az Istennek nincs hatalma, ebből kifejezőleg nem hiszik, hogy ő el fog jönni nagy hatalommal, akik meg vannak vakítva, mert csak diabolosz látják, akinek pillanatnyilag hatalom adatot a szentek üdvözítésének érdekében. Lakok, mint Elizeusnak a szolgája, lakok a második világra és a harmadik világra nézve, és ezért olyanok a bielek, ezért vannak olyan kevesen, akik ma hinnék, mert úgy gondolják, hogy nem kell hinni, amit az Isten mond, nyugodtan félre lehet tolni minden következmény nélkül. Félre lehet tolni, mert ha neked tetszik, hiszed, ha neked nem tetszik, nem hiszed. Ha neked tetszik üdvözülni, üdvözülhetsz. Ha neked tetszik hazamenni az elhagyott atyai házba, hazamehetsz. Ha nem tetszik, nem mész. De a második adventnek vége lesz, és ő bizony eljő, akár tetszik neked, akár nem, akár hiszed, akár nem, eljő, fel fog tetszeni az ő jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és akár tetszik, akár nem, akár hiszik, akár nem, meglátják az embernek fiát eljönni, nagy hatalommal és dicsőséggel. Amen.
A Szent Háromság. Tudjuk immár, hogy az ember hármaság, mégpedig földi hármaság, szellem, az Isten lehelete által értetett élő lélek és hústest. Szellem, lélek, test, hármaság, mint elválaszthatatlan egység, mint ember jelenik meg a világban. Amíg ember az ember, addig e három valami elválaszthatatlanul együtt van, sőt csak akkor egész ember az ember, ha a három valami összhangban van együtt. Istentől rendelt egyensúlyban van a hármasság az egyben. Ha a szellem hiányoznék, akkor nem ember, hanem állat állna előttünk. Ha a lélek hiányoznék, akkor hullával van dolgunk, és nem emberrel. Ha a test hiányozna, akkor valami szellemmel, kísértett féle jelenséggel állnánk szemközt, amilyen a témáni Elifáz látott, vagy amilyent az endori asszony látott, de nem emberrel volna dolgunk. Ha a szellem aluszik, vagy éppen halott, akkor egy természeti ember, földi, testi, ördögi áll előttünk. Ha a lélek beteg, akkor bolond, őrült, esetleg megszállott emberrel van dolgunk. Ha a test hibás, akkor béna, csonka, vak, süket, vagy más ilyen emberrel van dolgunk. Hibás testben is lehet épp lélek és éber szellem, és épp testben is lehet hibás lélek vagy alvó szellem. Nem igaz hát a pogány eredetű bölcsesség, ami még elferdítve is jutott köztudatba, hogy épp testben épp lélek. Így nem igaz. Nézzük most, hogyan tevékenykedik a világban ez a hármasság. Az ember a látható és láthatatlan világ felől hatásokat vesz fel, és mindkét irányba hatásokat ad le. A testi szem meglát egy szánalomra méltó szegényt. A látott képet a gondolkodó lélek feldolgozza, rendezi, értékeli, tudatába veszi. A szellem tapogatózó szerve a bibliai értelemben vett szív, túl-túl veszi a látottakat, és megindul, segíteni akar, segíteni kész. a lélek átveszi ezt az indulatot, és kidolgozza a segítség módját, gondolkodik, tervez, határoz, és a jónak vért kivitel módjára parancs megy a test tagjaihoz. A kéz ad, vagy simogat, vagy áld, ha nincs más, mit adnia, a nyelv vigasztal, tanácsol, bátorít. A szellem akarata, a lélek és a test közbejöttével ezek által teljesedésbe ment, megvalósult a szándék. A hármasság, mint egység megnyilvánult, működött a világban. Mindhárom valami egymással összhangban elvégezte a maga dolgát, betöltette a maga szerepét. Hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a szellem, a víz és a vér, és ez a három együtt van. A szellem fogalma már ismerősünk, a víz is ismerős, és mégis ismeretlen, mert az anyagjelz gondolkozású ember, ha vízről hall, hát mindjárt hidrogén-oxigén vegyületre gondolt. Pedig a Biblia mást is ért e szó alatt, sőt az egyszerű magyar ember is használja ezt a másik értelmét, kilehelte páráját, mondja a kimúlt testi lényről. Ez a pára, víz, az az isteni titok, amely mint Isten lehelete, élő léleket teszi az embert, vagyis a lélek kifejezője. A vér talán ismerősebb előttünk átvitt értelemben. Test és vér nem örökli az Isten országát, mert minden testnek élete az ő vére a benne lévő élettel. Amint látjuk, a földi bizonyság tevő az ember, mégpedig az egész ember, szellem, lélek, test, földi hármasság. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb. Hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben. Az Atya, az Ige és a Szent Szellem, s ez a három együtt van. Itt már nem hármasságról, hanem három szeméről, háromságról van szó. Mert más az Atya személye, más a Fiúi, más a Szent Szellemi. Se a személyeket nem zavarjuk össze, sem a lényeget nem választjuk szét. Athanáziuszi hitvallás.
Aki üdvözülni akar, mindenek előtt az egyetemes hitet tartsa. Aki ezt nem csorbítatlan épségben vallja, kétségtelenül örökre elvész. Az egyetemes hit az, hogy az egy Istent a háromságban és a háromságot az egységben tiszteljük. Sem a személyeket nem zavarjuk össze, sem a lényeget nem választjuk szét. Mert más az Atya személye, más a Fiújé, más a Szent Szellemé, ám de az Atya és a Fiú és a Szent Szellem istensége egy, egyenlő a dicsőségben, azonosan örök a fennségben. Amilyen az Atya, olyan a Fiú, olyan a Szent Szellem. Nincs teremtve az Atya, nincs teremtve a Fiú, nincs teremtve a Szent Szellem. Mérhetetlen az Atya, mérhetetlen a Fiú, mérhetetlen a Szent Szellem. Örök az Atya, örök a Fiú, örök a Szent Szellem. És mégis nincs három örökkévaló, hanem egy örökkévaló, mint ahogy nincs három teremtetlen és három mérhetetlen, hanem egy teremtetlen és egy mérhetetlen. Ugyanúgy minden ható az Atya, minden ható a Fiú, és minden ható a Szent Szellem, és még sincs három minden ható, hanem egy minden ható. Éppen úgy Isten az Atya, Isten a Fiú, Isten a Szent Szellem, és még sincs három Isten, hanem egy az Isten. Ugyanúgy Úr az Atya, Úr a Fiú, Úr a Szent Szellem, és még sincs három Úr, hanem egy az Úr. Mert amint a keresztény igazság szerint mindegyik szemét magában is Istennek és Úrnak kell vallanunk, ugyanúgy nem szólhatunk az egyetemes hit szerint három Istenről és három Úrról. Az Atyát sem nem készítette, sem nem teremtette, sem nem szülte senki. A Fiú egyedül az Atyától nem alkottatott, nem teremtetett, hanem született. A Szent Szellem az Atyától és a Fiútól nem készítetett, nem teremtetett, nem született, hanem kibocsáttatott. Tehát egy Atya van, és nem három Atya. Egy Fiú, és nem három Fiú. Egy Szent Szellem, és nem három Szent Szellem. És a háromságban egyik se előbbi vagy későbbi. Egyik sem nagyobb vagy kisebb, hanem mind a három személy egymással egyenlő, örök és egyforma. Úgyhogy miként fentebb mondottuk, a háromságot az egységben, az egységet a háromságban kell tisztelni. Aki tehát üdvözülni akar, a háromságról ezt tartsa. Az örök üdvösséghez azonban az is szükséges, hogy bízva higgyünk a mi Urunk Jézus Krisztus testé lételében. Az igaz hit tehát az, hogy higgyük és valljuk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Isten fia, Isten és ember. Isten, aki a világok előtt az Atya lényéből született, és ember, aki a világban az Anya lényéből világra jött. Tökéletes Isten, tökéletes ember, értelmes lélekkel és emberi testtel. Isten volt a szerint egyenlő az Atyával, ember volt a szerint kisebb az Atyánál, aki ám bár Isten és ember mégsem kettő, hanem egy, Krisztus. Nem azért egy, mert Istensége testé változott, hanem mert az isteni magára vette az emberit. Teljesen egy, nem a lényegek keverése, hanem a személy egysége alapján. Mert amint az értelmes lélek és a test egy ember, ugyanúgy Isten és az ember egy Krisztus, aki szenvedett a mi üdvösségünkért, alászállt poklokra, harmadnapon feltámadt a halottakból, felment a mennyekbe, ott ül a mindenható Atyának a jobbján, ahonnét eljövendő ítélni élőket és holtakat. Eljövetelekor minden embernek fel kell támadnia a maga testével, és elkövetett cselekedeteiről számot kell adniuk. És akik jót cselekedtek az örök életre, akik pedig rosszat az örök tűzre mennek. Ez az egyetemes hit. Aki ezt nem hiszi híven és erősen, nem üdvözülhet.
vasút a krédóban. A Szentírás az utat megmutatja, Atya Isten az égből azt kiáltja, Krisztus Jézus bűnöknek bocsánatja, és hogy csak ő bűnökre áldozatja. Azt lásd meg csak Isten, mit tőled kíván, az egy hitet és igaz szeretetet, Atyát fiához való szerelmedet, mert csak ez kettő a nagy parancsolat. Jaj azoknak, kik szinnyel keresztének, sem nagy urat, sem papot ki nem veszek, sem parasztot, sem semmi szerzeteket, kik tisztekben igazán fel nem lépnek. Fohászkodjunk már, vagy most csak Istenhez, Krisztus által kérjük mi most a nőtet, oltalmazza nyomorult országunkat, üdvösségre viselje mi útunkat.
119. Zsoltár 17-től 32-ig Takács János fordításában.
Add meg újra a te szolgádnak a szabadítást, az engedelmesség szellemét. Tanításuk által add vissza a reád való hasonlatosságot, hogy az én pislákoló, mécses életem ki ne aludjon, ki ne hunjon, s hogy megőrizhessem a te igéidet gondos figyelemmel, éber vigyázással. Nyisd meg az én szemeimet, vedd le a leplet, hogy megláthassam, s fel tudjam majd fogni, meg tudjam érteni a te törvényedben rejlő csodadolgaidat. Hiszen én idegen, jövevény vagyok a földön. Ne rejts hát el én előlem a te útmutatásaidat, rendeléseidet. Epedve vágyott az én lelkem arra, hogy minden alkalommal, odaadó figyelemmel törekedhessem a te ítéleteidre, rendeléseidre, hogy teljesíthessem azokat. Te súlyosan elítélted, leszittad a beképzelt kevélyeket, felfuvalkodottakat, a megvetőket, véglegesen elkárhozottak, akik elhajlottak a te rendeléseidről, útmutatásaidtól, tanácsaidtól. Te teljesen elvetted az én gyalázatomat, lebecsültségemet, amely minden felül körülvet engemet, mert én a te bizonyságaidat kerestem, kutattam, a te jeleidre figyeltem, s nyomozódtam a te bizonyságaid után. Bár a főemberek leültek, s arra az álláspontra helyezkedtek, hogy rólam rosszat mondjanak, engem megrágalmazzanak, a te szolgád mégis kutatva vizsgálódott, belémélyedt a te igazságosságodnak alapos megismerésébe, a te törvényességedbe, jogalappal bíró igazságos ítéleteidbe, hogy megelégítessenek. Nékem gondom van a te törvényességedre, igyekszem magamat gyakorolni abban, s a te törvényes rended, a te igazságosságod, az én tanácsadom, tanácsadás által megsegítőm. Az én lelkem földhöz ragaszkodott, a földiekkel törődtem, nem az odafelvalókkal. Eleveníts meg, éltessél engem a te igéd által. Az én útjaimat, kiút keresésemet feltártam előtted, és te meghallgattál engem. Tanítsál meg engem a te törvényességedre, ismertesd meg velem a te törvényes rendedet. A te törvényességednek útját, gyakorlati kivitelét, az igazságos életmódot értesd meg velem, s akkor majd elbeszélem a te csoda dolgaidat. Az én lelkem közönyösségtől, a nagy nemtörődömségtől egészen levertéled, telve van sóhajtozással. Erősítsél fel engem a te igéiddel, a te cselekvő képességeddel. Az igazságtalanságnak útját, a hamis életmódot távolítsd el tőlem, s a te törvényed által cselekedjél irgalmasságot velem, könyörüljél rajtam. Én a magam számára a valóságnak az útját választottam, és a te ítéleteidet a magam részére emlékezetben tartottam, nem felejtettem. Egész valómmal ragaszkodtam a te bizonyságaidhoz, teljesen magamévá tettem azokat. Ó, Uram, ne hagyj engem megszégyenülni! Minden igyekezetemmel a te rendeléseidnek útját igyekeztem járni, mert te szabad teret adtál a szívemnek, valósággal szabaddá tettél, a szorultságból kimentettél.
Rád bízunk mi magunkat, itt az árnyék világban, könyörgünk viselt gondunkat, hogy legyünk bátorságban. Légy vezérünk, oltalmazunk, tanítunk és vigasztalunk. Te vagy adott Jézusunk, üdvözítő
listening to WWDB 860 AM Philadelphia and WPEN 97.5 HD2 Burlington, Philadelphia.
Csak az Úrnak nagy kegyelme, hogy még nincsen végünk. Megújul minden reggel, azért nagy ívalom, azért mi egy napunk fel kell. Kezdjünk háromdalba, szívünk és szánk szép énekkel, Krisztus maga szalja, meg megújul minden reggel, az ő nagy irgalma, az Úr az én örökségem, azért benne bízom, míg el nékem földönségem, ha ez egy jó bíró, éljek már a nagy szükségben, még sincs miért sírjam, kapnak Úr az én örökségem, azért benne bízom. Ó, mi jó az Úr azoknak, akik őre várnak, a sebükre barlangot hoz, imáinak szárnyat, felszívünk a csillagokhoz, vére földi hárnak, ó, mi jó az Úr azoknak, akik őre várnak.
A hármasság, hármasságunk kérdéséről kell szót ejtenünk a kijelentés a Biblia alapján. A földi hármasság. Mindenek előtt azt kellene tisztáznunk, hogy mi is a föld. Általánosan emberi módon ezt a sárgolyót, amely forog keserű levében, melyen élünk és küszködünk, értjük alatta. A Biblia sokkal bővebb értelemben mutatja be nekünk a földet. A teremtés története így kezdődik. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. Olvassuk 1 Mózes 1:1-be. A Bibliánk első mondata ez. Az égről, a menny dolgairól igen keveset tudunk. Az még nem tartozik miránk. Ami velünk a teremtésre vonatkozólag közöltetett, az nem égi, nem mennyei, hanem földi. A Biblia szerint minden, ami nem a mennyben van, ami nem tartozik az ég világához, az föld. Tehát ne csak a sárgolyóra gondoljunk. Mi emberek is földi teremtmények vagyunk, és nem mennyeiek. Minden, amit mi emberek szemeinkkel láthatunk, érzékszerveinkkel kitapogathatunk, az földi, mulandó. Ezt olvassuk a 2 Korintus 4:18-ban. Így az emberi hústest is mulandó, mint minden, ami e látható világban körülvesz bennünket. A föld azonban, amelyen élünk, nem volt kezdettől fogva ilyen, amilyennek mi ismerjük. Hogy milyen volt, azt elképzelni sem tudjuk. De az isteni kijelentés szerint másnak kellett lennie a bűneset előtt. Az igen jó világ, olvassuk az 1 Mózes 1:31-ben, és az általunk ismert világ között áll egy isteni parancsoló legyen, amely megváltoztatta a föld képét is. Idézet 1 Mózes 3:17-18-ból. Átkozott legyen a föld te miattad, tövist és bogáncskórót teremjen. Mi már csak ezt az átkozott földet látjuk és ismerjük, a ma kezdetben valót nem. Ez a föld, a talpunk alatt levő föld mulandó, hiába valóság alá vetett, ideig való. Olvassuk ezt a Máté evangélium a 24:35-ben. Az egész teremtett világ nyög az átok alatt, nyög és sóvárogva várja a megszabadulást a rothadandóság rabságából. Róma 8:19-22 szerint. Ez a világ bár elmúlik, a föld és a rajta levő dolgok is megégnek, de új eget és új földet várhatunk az Isten ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Idézet 2 Péter 3:5-13-ban. az ember örökké valóságra, múlhatatlanságra, örök létre teremtetett Istentől. Nem múlhat el, akkor sem, ha akarná. Léteznie kell, ha akar, ha nem, ha hiszi, ha nem. A hústest azonban mulandó, mint a látható világ része. Hogy áll hát akkor a dolog? Mulandó az ember, vagy nem? A hústest mulandó, rothadandóság alá vetett, az ember azonban öröklétű, múlhatatlan. Tehát a hústest nem azonos az emberrel. Csak egy ideig való része a hústest az embernek, amit levet, mint egy avult ruhát, és felölt helyette egy másikat, egy örökkévalót, romolhatatlant, szellemit, 1 Korintus 15.35-37 szerint. Amint láttuk, Isten az embert a föld porából formálta, és az életnek leheletét lehelte belé. Így lett az ember élő lélekké, helyesebben éltetett lélekké. 1 Mózes 2.7 szerint. Az ember tehát két egymástól különböző világból való valamikből van összetéve, a földporából és Isten megelevenítő leheletéből. Idézet Jób 33.4-ből. Ne erre az anyagi földporára gondoljunk, és nem valami emberi leheletre. Enélkül az isteni lehelet nélkül semmi sem élhet, ami élőnek neveztetik. Ismét Jobból idézve, 34. rész 14-15. Ezáltal a titokzatos lehelet által lesz az ember élő lélekké, ez az isteni lehelet éltet embert és állatot egyaránt. 1 Mózes 7.21-23 szerint. Ez az éltetője minden élőnek a teremtettségben. Idézve a 148-150. Zsoltárokat. Az ígével teremtett legtitokzatosabb valaki, Istennek mindenki más előtt rejtett gondolata, 2. a belső ember, Luther fordításában szellem. A belső ember benne él, szemmel nem láthatóan az emberben, aki test is, Isten lehelete által élő lélek is. Együttesen tehát hármasság, és pedig földi hármasság. Elfutott mellettünk egy autó, mondjuk általánosan. Nézzük csak közelebbről a dolgot. Mi is van az egy autó fogalmában? Egy négykerekű kocsi, benne egy motor, és benne egy kocsi vezető, aki kormányozza az autót. Vagy nézzünk egy rádiót. Egy láda, telve mindenféle fémmel, üveggel, selyemmel, stb. Ez még önmagában semmi, csak egy halom különféle anyag. Másik tényező az elektromos áram, amit valami telepből vagy a világítási hálózatból veszünk. Harmadik tényező pedig a leadó állomásról az éter hullámain jövő valami. És mikor a három együtt van, akkor beszélhetünk csak rádióról. Ezek is hármasságok, három az egyben. És most nézzük meg az ember hármasságát közelebbről. Első és legfontosabb rész, a szellem. A magyar bibliai szóhasználat valami megmagyarázhatatlan módon elveszítette ezt a mindennél fontosabb fogalmat a magyar biblia fordításból, és a lélek szóval helyettesítette. De a lélek szót az eredeti értelmében is megtartotta. Csak egyetlen helyen kegyelmezett a fordítás ennek a fontos fogalomnak, az 1 Korintus 15:45-ben, ahol úgy látszik nem tudott mit kezdeni, mert a lélek szó is előfordul a versben annak helyes értelmében. A világ minden nyelvén megtartották ezt a fogalmat az eredeti biblia szöveg értelmében, csak a magyar fordításokban sikkadt el. Pedig nem valami kicsiségről, valami jelentéktelen dologról van szó. Hiszen az eredeti szöveg szerint Isten szellem, és akik őt imádják, szükséges, hogy szellemben és igazságban imádják, mondja az Úr a János 4:24-ben. Mi hát a szellem? A Biblia beszél arról, hogy Isten szellem. Beszél az Isten szent szelleméről. A mi fordításainkban szent lélek. Beszél Krisztus szelleméről. Lukács 23:46. Az ember szelleméről. Apostolok cselekedetei 7:59. Megelevenítő szellemről. János 6:63. 2 Korintus 3:6. Tisztátalan és gonosz szellemekről, helytelen fordításban lelkekről. Az ember, aki élő lélekké lett, szellem is és test is. Hatásokat vesz fel és ad le a szellemi és a testi világ felé. Csodálatos összetettség nyilvánul meg az összes földi teremtmények közül egyedül az emberben, aki éppen ezáltal a teremtés koronája, mert egyedül az emberben él szellem. Testi érzékszerveivel az anyagi világban tapogat, hogy kiismerje azt, szellemi érzékszerveivel a szellemi világban kell tapogatnia, hogy kitapogassa az Istent, mert ez a rendeltetése a földön. Ezt olvassuk a Cselekedetek 17:26-30 verseiben. Engedelmeskedjünk a szellemek atyának és élünk, a zsidókhoz írt levél 12:9 szerint. Ez volt tehát emberi hármasságunk első, legfontosabb bika. A következő a lélek, mert az ember hármasság, szellem, lélek, test. A múlhatatlan, örökkévaló világ nem múlandó anyagi, hanem szellemi világ. Az egész teremtettség arra felé halad, hogy részese legyen annak az örökkévaló világnak. A szellem, a lélek, a test együttesen vágyakoznak az Isten fiai dicsőségének szabadságára. A lélek ott lesz abban a dicsőséges világban, amint a Jelenések könyve 6:9-ben olvashatjuk, bár a lélek nem önmagában létező valami állag, hanem az Isten lehellete által éltetett lét, eredmény, élet. Mikor a rádiókat bekapcsoljuk az éltető áramkörbe, és ezáltal így lesz élő eleven rádióvá, addig csak különféle szervekkel megrakott láda volt. Úgy az emberi és állati test is, mikor kapcsolatba kerül Istennek éltető leheletével, ezáltal így lesz élő, éltetett lélekké. a lélek éltetője Istentől való életelv, illetve emberi nyelven kifejezhetetlen csodálatos titok. A szellem ellenben Istenből való, még magasabb rendű titok, hiszen Isten maga is szellem. Olvassuk a János 4.24-ben. Maga pedig a békességnek Istene, szenteljen meg titeket teljes egész valótokban, és a ti szellemetek, lelketekkel és testetekkel együtt őriztessék meg fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus visszajövetelére. Ezt olvassuk az 1 Tesszalonika 5.23-ban, Luther fordítása szerint. Mivel lélek van az állati testben is a Biblia szerint, az eredeti Biblia szöveg szerint a lelki jelző nem valami hízelgőt, hanem földit, ördögit, emberit, alacsony rendűt jelent. Szemben a szellemivel, ami isteni, nemes, magas rendű. Jakab 3.15, Judás 19, stb. Az emberi hármasság harmadik része a test. A bűneset előtti ember testét nem ismerjük. Elképzelni sem tudjuk, hiszen mi már csak a rothadandóság testét ismerjük, a romlandót, halandót, a hústestet. Ez a hústest nem örökli a múlhatatlanságot. Test és vér nem örökli az Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Olvassuk az 1 Korintus 15.50-ben. De van egy másféle test is, nem csak ez a halandó-romlandó. Van szellemi test is, romolhatatlan, dicsőséges, feltámadás teste, halhatatlanság teste. 1 Korintus 15.44 szerint. Erre a testre vágyakoztak az apostolok, akik ezt világosan látták és tudták. Ezt vágyták felöltözni, mint valami mennyei hajlékot, idézet, maguk a szellem zsengéjének birtokosai, várjuk a mi testünknek megváltását. Róma 8.23 szerint. Isten ezeket meg akarja velünk ismertetni a Biblia a kijelentés alapján. Végre ébredjünk rá arra, hogy kik is vagyunk, honnan jöttünk, milyen állapotból, és hogy hova akar Isten eljuttatni bennünket, hogy akarjuk megérteni a kijelentést, a Szentírást, hogy el ne vesszünk a világgal együtt.
Az előbbiekben Ágoston Sándor írásából hallottunk először a Szent Háromságról, aztán az ember hármas miholtáról.
Sóhajtva hordtuk az igát és a más kétséget, maga mondja, bízzál, fiam, hited megtartott téged, mert a keresztség és a hit megnyitja a menny kapuit, hogy soha el ne veszünk. Hitből jön a cselekedet, élő igaz, itt nem lehet, melynek nincs jó gyümölcse, megáld és megszentele itt, jó Istenünkkel egyesít, szent tiszta életet szűr. Dicsőség légyen Istennek, e drága nagy irgalmáért, hogy amint a jót elkezdte, azt bennünk el is végezze, szent neve legyen áldott.
Kedves hallgatók, a mai napon a Bibliából Márk evangéliumának 13. fejezetét olvastuk, valamint az első és a 119. Zsoltár verseivel imádkoztunk Takács János fordításában. Ezen a rádióállomáson legközelebb jövő vasárnap délelőtt 11 órakor jelentkezünk, az interneten azonban a több mint 560 adás közül bármelyik bármikor visszahallgatható a hungarianprogram.com weboldalon. Kérdéseket, észrevételeket legyenek kedvesek e-mailben eljuttatni hozzánk. E-mail címünk info@hungarianprogram.com. Elérhetőségünk még egyszer info@hungarianprogram.com. Minden hozzászólást köszönettel nyugtázunk. Viszont hallásra!
Isten velünk viszont látásra, boldog útjaink kegyesen, hűkezém előnezessen, Isten velünk viszont látásra. Hogyha itt, hát nem is, ott az égi honba fenn. Jézus úrunk, kerevén, Isten velünk viszont látásra. Isten velünk viszont látásra, légyenünk és vezérünk, arcainkban küzdjön értünk, Isten velünk viszont látásra. Hogyha itt, tár nem is, ott az égi honba fenn. Jézus úrunk, kerevénk, Isten velünk viszont látásra. Isten velünk viszont látásra, hogyha ellendulj a kincsünk, fölfelé csak rád tekintsünk, Isten velünk viszont látásra. Hogyha itt, hát nem is, ott az égi honba fenn. Jézus úrunk, kerevénk, Isten velünk viszont látásra. Isten velünk viszont látásra, hűlőre